Szentendréről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A brüsszeli bürokraták történelmi bűne, hogy az Európai Unió érdekérvényesítő képessége most már gyengébb, mint bármikor korábban, fogalmazott Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. Az Európai Bizottság elnökének és az Európai Unió külügyi főképviselőjének köszönhetően az EU ma már arra is képtelen, hogy megvédje saját tagállamait egy tagjelölt zsarolásával szemben, fogalmazott a tárcavezető. Szijjártó Péter hozzátette, Ukrajna ugyanis a Lukoil olajszállítmányainak letiltásával a magyar kőolajimport 1/3-át és a szlovák kőolajimport 45%-át sodorta veszélybe. Ez az ukrán lépés kockára teszi mind Magyarország, mind Szlovákia energiaellátásának biztonságát. Az Európai Bizottság pedig ahelyett, hogy a sarkára állna és megvédené két tagországát, inkább kifogásokat keres és mentegeti az ukrán zsaroló lépéseket, írja a miniszter. Ez elfogadhatatlan és felháborító viselkedés a brüsszeli bürokraták részéről, tette hozzá Szijjártó Péter. A fenntartható fejlődési célok megvalósítása komoly kihívás elé állítja a G20 országokat is, ezért az Európai Uniónak is lépéseket kell tennie a vállalások előmozdítása érdekében, mondta Varga Mihály Rio de Janeiroban, azt követően, hogy felszólalt a G20-as pénzügyminiszterek és jegybankelnökök tanácskozásának második napján. A pénzügyminiszter kiemelte, ahhoz, hogy a 2015-ben lefektetett célok teljesüljenek, a nemzetközi pénzügyi struktúra átalakítása szükséges. A tárcavezető emlékeztetett, az ENSZ keretében 2015-ben fogadták el a fenntartható fejlődési célokat, amelyek 17 olyan célt jelentenek, amelyeket 2030-ig kellene elérnie a nemzetközi közösségnek. Ezek közé tartozik a tisztességes munka és gazdasági növekedés elősegítése, vagy az ipar és innováció fellendítése, fogalmazott Varga Mihály. Hozzátette, ezen célok elérésében stagnálás vagy visszalépés tapasztalható. Éppen ezért a G20-ak úgy látják, hogy az államadósság, a tőkeáramlás és a nemzetközi fejlesztési bankok reformjával kapcsolatos intézkedések hatékonyan segíthetnék a fejlesztések finanszírozását. Ezt az Európai Unió álláspontját képviselve mi is támogatjuk, fejtette ki Varga Mihály. Demokrácia deficit állapotában van ma az Európai Unió a nemzeti kisebbségek kapcsán, erről Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó beszélt Tusnádfürdőn. Szili Katalin a 33. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktáborban önrendelkezés Brüsszel árnyékában címmel tartott kerekasztal beszélgetésen kiemelte, az európai polgároknak több mint 10%-a őshonos kisebbségi sorban él. Az Európai Unió politikájának a prioritásai között ugyanakkor ez a kérdés az utolsó helyen áll, lényegében nem foglalkoznak vele. Rámutatott, amíg az Európai Unió nem vállalja fel ezt a kérdést, addig a demokrácia deficit állapotában van. Mint fogalmazott, a kisebbségek ma az Európai Unió árnyékában vannak. Kiemelte, ő külön választaná a függetlenségi törekvéseket és a nemzeti kisebbségek autonómia törekvéseit. A posztszocialista országok esetében, ha kiejtik azt a szót, hogy autonómia, mindenki az elszakadásra gondol, a 20. századi történések alapján, fogalmazott Szili Katalin. Idén ismét emelkedett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre felvettek száma. Összesen 2948 új hallgató kezdheti meg az egyetem világi képzésein a 2024-25-ös tanévet, ami közel 10%-os emelkedést jelent az előző évhez képest, olvasható az egyetem honlapján. A bölcsészet és társadalomtudományi karra 1990 hallgatót vettek fel. A legmagasabb pontszámokra a pszichológia és a nemzetközi tanulmányok alapképzéseken volt szükség. Pszichológia szakon 460 pont kellett a bekerüléshez, ez országos szinten is kiemelkedő, áll a közleményben. Sport. A magyar férfi vízilabda válogatott is megkezdi szereplését a párizsi olimpián. Varga Zsolt együttese a női kézilabdázókhoz hasonlóan a házigazda franciák ellen rajtol. Az esélyek ugyanakkor ebben a párosításban egyértelműen a magyarok mellett szólnak, még akkor is, ha a franciák februárban a dohai világbajnokság negyed döntőjében óriási meglepetésre nyertek, ezzel legnagyobb sikerüket aratták. Végül az időjárásról. A felhőtlen időt követően északnyugat felől szakadozóan lévő frontális felhősáv érkezik, amely délkelet felé vonulva nagyrészt fel is oszlik, így összességében sok napsütés várható. A nyugati-délnyugati megyék mellett északon, északkeleten valószínű kevés helyen zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 38 fok között várható. Délutántól északnyugat felől elkezd csökkenni a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak. Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Az olimpiai játékok természetüknél fogva a békéről, nem a háborúról szólnak, hangoztatta Ferenc pápa Laurent Ulrich párizsi érseknek címzett levelében, melyben tűzszünetet kezdeményezett a július 26-a és augusztus 11-e közötti sportesemény idejére. A Szentatya reményét fejezte ki, hogy a párizsi olimpia alkalmat ad a világ minden részéből érkezők számára, egymás kölcsönös felfedezésére és elismerésére, az előítéletek megdöntésével, a megbecsülés előmozdításával ott, ahol lenézés és bizalmatlanság van, a barátság erősítésével ott, ahol gyűlölet van. Az olimpiai játékok természetüknél fogva a békéről szólnak, nem a háborúról, írta a francia egyház vezetőjéhez intézett üdvözletében a pápa. Emlékeztetett, hogy ennek a szellemiségnek a jegyében az ókoriak bölcsességgel a háborúk leállítását rendelték el az olimpiai játékok idejére, és a modern korban is igyekeznek újraéleszteni ezt az örvendetes hagyományt. A mostani nehéz időkben, amikor a világban a béke komoly veszélyben van, nagyon remélem, hogy mindenki tiszteletben tartja ezt a tűzszünetet a háborúk megoldása és a harmónia helyreállítása reményében, tette hozzá a Szentatya. Ugyanakkor Isten irgalmát kérte, valamint azok lelkiismeretének megvilágosodását, akik hatalmon vannak és súlyos felelősség terhét viselik. A békén munkálkodók számára áldást szorgalmazott. Az olimpiai játékok, ha valóban játékok, kiváló helyszínt adnak az akár egymással ellenséges népek találkozására, tette hozzá Ferenc pápa. Teljes búcsút nyernek, akik megünneplik a nagyszülők és idősek világnapját. A nagyszülők és idősek 2024-es világnapja az imádság évében zajlik, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg, hogy segítse a katolikusokat a 2025-ös szent évre való felkészülésben. A pápa 2021-ben alapította a világnapot, amelyet július 4. vasárnapján ünnepel az egyház, Szent Joáhim és Szent Anna Jézus nagyszülei liturgikus ünnepe közelében. Célja, hogy a katolikusok szerte a világon szánjanak időt az időskorúakra, gondolkodjanak el a nagyszülőktől kapott nagy örökségről és bölcsességről. A világnap idei témája a magány, ami sajnos sok idős ember életében keserű valóság, akik gyakran a kiselejtezés kultúrájának áldozatai. Ferenc pápa szeptember 26-a és 29-e között apostoli látogatást tesz Luxemburgban és Belgiumban. A Szentatya elfogadta a két ország államfőinek és egyházi vezetőinek meghívását. Szeptember 26-án csütörtökön Luxemburgban, majd 27-től 29-ig, péntektől vasárnapig Belgiumba utazik. Ahogy azt már korábban bejelentették, a 87 éves Ferenc pápa szeptember 2-a és 13-a között Indonéziát, Pápua Új-Guineát, Kelet-Timort és Szingapurt keresi fel. Ez a látogatása egyúttal Péteri szolgálatának eddigi leghosszabb útja lesz. Idén is támogatja Sárospatak város önkormányzata az egyházak hitéleti tevékenységét. Emellett megemelt támogatást nyújt a temetők fenntartására, hiszen több történelmi egyház van jelen temető fenntartóként a városban. Aros János polgármestert hallják.
Gyakorlatilag 2010 óta működik ez az együttműködés a Sárospataki Történelmi Egyházakkal. Két költségvetési soron is nyújtunk nekik támogatást, egyrészt a temetők fenntartására, másrészt pedig úgynevezett hitéleti támogatásként. Ugye Sárospatakon a római katolikus, a görög katolikus és a református egyházközösség, a református egyházközösség két helyszínen működik. Jó kapcsolatot ápolunk az egyházközség tagjaival, és amért ezt a támogatást az idei költségvetésben egy kicsit megemeltük. Ezzel szeretnénk ahhoz hozzájárulni, hogy a Sárospatakon lévő temetők állapota az sokkal szebb legyen, mint most van. Nagyon jól tudjuk, hogy amióta a MOL átvette a szolgáltatási díjak mindenki számára emelkedtek. A másik lehetőség pedig az úgynevezett hitéleti támogatás. Ebből végzik azt a egyházközösségek tagjai részére szervezett karitatív szolgáltatást, vagy egyáltalán az egyházaknak a működését, amely szintén elengedhetetlenül fontos. Láthatjuk, hogy az utóbbi 3-4-5 évben mennyire fontos lett a Sárospatakon is, és az egész országban a közösségek megtartása. Nos, az egyházak az egyik olyan közösség megtartó tényező itt Sárospatakon is, akikre mindig számíthatunk, nem csak az egyházi rendezvények alkalmával, hanem a városi rendezvények alkalmával is kitűnő az együttműködés. Korábbi évhez képest 2 millió forinttal emeltük összességében a támogatást. Egy 10 évvel ezelőtt elfogadott elv alapján történik a felosztása, részben a egyházak tagjainak száma alapján, részben pedig a közéleti tevékenységük alapján. A temetőkkel kapcsolatban azt kell még tudnunk, hogy Sárospatakon egy önkormányzati fenntartású temető van, ez a Végardai katolikus temető, az összes többi temető is természetesen részesül temetőfenntartási támogatásban, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy azok, akik végtisztességet szeretnék szeretteiknek, hozzátartozóiknak nyújtani, milyen körülmények között mennek a temetőbe. Az idei költségvetésben szerepel még egy sor, ezt majd a költségvetéshez a megkapott árajátok függvényébe szeretnénk utakat is felújítani szintén a temetőkben. Én azt hiszem, hogy ez is elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy méltó körülmények között gyászolhassanak a hozzátartozók.
Fráter Bereckei Miklós plébános elmondta, a megnövekedett kiadásaikhoz időben érkezett a támogatás, így reméli, hogy a fenntartásukban működő sírkertben elkezdhetik tervezett fejlesztéseiket.
A kiadások az elmúlt évben jelentősen megnövekedtek a szemétszárítás kapcsán, és hálásan köszönjük, hogy ezt most a önkormányzat egy megemelt összeggel járul hozzá ennek a szemétszállításához. A temetőben terveink vannak az önkormányzattal, a Martonovics út felől, a parkoló felől, egy út készítéséhez, hogy temetőre érkezők, temetésre érkezők egy biztonságos úton, illetve parkolni tudjanak.
Februártól vált egyetemmé a Sárospataki Református Teológia. Az elmúlt napokban megtartották a záró szenátusi ülést, ahol kibocsátották a végzős hallgatókat. Az alakulásról és az első egyetemi szemeszterről dr. Engi Sándor rektort hallják.
Úgy gondolom, hogy pillanatnyilag ez nem látható, mint ahogy a tartalmon sem változtathatott ebben a pillanatban, hiszen februárról beszélünk, azóta zajlanak ilyen körülmények. Még a mostani felvételire úgy látom, hogy nem lett hatással. Persze az augusztusi pótfelvételén azt mondják a kollégák, hogy meg szokott duplázódni az eddigi felvételi. Hát várjuk a csodát. Reméljük, hogy ez is lesz egy olyan szempont, amit itt Észak-Kelet-Magyarországért mi Sárospatakon tehettünk. Az Úrral és a jó kollégákkal minden megoldható. Zökkenőmentesnek nem éppen mondhatom, hiszen törvényeket kellett teljesítenünk, SMS-t kellett módosítanunk, a fenntartó hozzájárulásával, a szenátusi üléseink azzal kezdődtek, azzal végződtek ebben a fél évben, hogy az utolsó simításokat is amennyire tudtuk elvégezzük az SMS-ünkön, ami az egyetemi válást illeti. Természetesen tartalmilag folyamatban van a megújulás. Azzal, hogy az ember alkalmazott tudományok egyeteme, és van duális képzése, és van mesterképzése, ezt úgy is tudtuk, de az, ami a megújulás alapja, feltétele, az, hogy a kapcsolatainkban, tudományunkban jól működjünk, ez eddig is ugyanígy működött, mint most működik. Ilyen értelemben az átállásról nem beszélhetünk, és nem volt semmiféle nagyobb kritériuma. Ami az igazi problémánk az talán, hogy ahogy itt fogalmaztuk már az egyetemi váláskor, hogy Hát egy gyereket megszülni nagy dolog, de pelenkázni is kell. Hogyan tovább? Anyagi források, a kormány a felsőoktatás pontosan most próbál egy picit átstruktúrálni pénzügyeket. Úgy gondolom, hogy semmi olyan problémánk nem lesz, ami a létünket fenyegeti. Ha kicsit a hallgatók toborzásából valamit még meg tudnánk oldani, ezért hálásak lennénk. Ha jól számolom, legalább 60 a közösségszervezőkkel, a mesterképző, a lelkészi szakirányosokkal, a diakónusokkal, a szociális munkás, ezeket föl fogom sorolni. Létszámgondunk ilyen értelemben nem lesz. Persze, hogy jó lenne nem 4 hallgatót kibocsátani, hanem 104-et. Vannak sikeres szakjaink, a 110 református közösségszervezős. A felvételi még nincsen befejezve, majd július végén lesz a ponthúzás, augusztus végén honlapunkon mindent meg lehet találni, ott lesznek a részletek. Pillanatnyilag az a 60-70-100-hoz közeledő szakokat mondtam most, a diakónus szakosokat, akik jelentkeznek, szociális munkások. Nem lesz gondunk, úgy gondolom, a 60 kilépővel nem fejeződik be a teológia élete. Nagyon remélem, hogy 100 fölé megyünk az új hallgatókkal.
Lőrincén július 28-án tartják a Szent Anna búcsút. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik az Agyva folyó partján lévő kápolnánál, melyet Buda Péter plébános teológiai tanár mutat be. Ennek keretében megáldják a jelenlévő nagyszülőket. Az egri szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója szabadon elköteleződni. A hivatásgondozó lelki gyakorlat helye az egri érseki papnevelő intézet. Ideje augusztus 12-én 18 órától 15-én csütörtökön ebédig. A lelki gyakorlat ingyenes minden jelentkező számára. Befejezéséhez közeledik a Miskolci kálvária felújítása. Az 50-es évek óta romló és az azóta több ízben megcsonkított terület 7 állomásának újjáépítésére a Miskolcról elszámazott Piukovics család adományaként kerül sor. Az 5 fiúgyermek közül többen a családi vállalkozásban dolgoznak, egyik pedig ez évben lett a Budapest Esztergomi Egyházmegye fölszentelt papja. A tervek szerint Szent Kereszt felmagasztalásakor a kálvária kápolna búcsú ünnepén az új misés pap 17 órakor mutat be szentmisét, és ekkor ismét használatba kerül a kálvária. Ez az esemény egyben a miskolci Ars Sacra Fesztivál nyitó programja is lesz. A felújított terület megáldását egy másik időpontban tartják. Az egyes stációk 25 évre örökbe fogadhatók. Egy-egy család vagy imacsoport gondozása sokat segíthet a hely és az állomások rendben tartásában. Az egri főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus átment a Galileai tengernek, vagyis Tibériás tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken végbe vitt. Jézus fölment egy hegyre, és ott leült tanítványaival. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus fölemelte szemét, és látta, hogy nagy tömeg jön felé, így szólt Fülöphöz: honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük? Ezt pedig azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert tudta ő, hogy mit fog tenni. 200 dinár áru kenyér sem elég nektek, hogy mindenki kapjon valami keveset? Felelte Fülöp. Az egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt: van itt egy fiú, akinél 5 kenyér és 2 hal van, de mi az ennyinek? Jézus meghagyta: telepítsétek le az embereket. Sok fű volt azon a helyen. Letelepedtek hát, szám szerint mintegy 5000-en voltak, csupán a férfiak. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta a letelepedett embereknek. Ugyanígy adott a halból is, amennyit csak akartak. Amikor pedig jól laktak, szólt tanítványainak: szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték, s 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek. Amikor pedig az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus végbevitt, így beszéltek. Ez valóban az a próféta, aki a világba jön. Mikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni és el akarják vinni, hogy erőszakkal királlyát tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Sok igaz ember kívánta látni, amit ti láttok, de nem láthatta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallhatta. A boldogságos Szűz Mária szülei az evangélium szavai szerint igaz emberek. A szent hagyomány őrizte meg számunkra nevüket, s nem tudjuk, vajon látták-e életükben Jézust, és mit tudtak felőle. Valószínűleg nem is sejtették, hogy ők az Isten szülő szülei, mégis igaznak, vagyis szentnek nevezi őket az írás, mert kívánták látni a messiást. Ők még csak nem is azok közé tartoznak, akikről Jézus ezt mondta. Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Mert ők Krisztus megdicsőülése előtt éltek, a várakozás sötétjében és csendjében, amelyet azonban betöltött az Istenre figyelés és az ő akaratának keresése. Kívánták látni a messiást, vagyis reménységben éltek. Mennyire nem mindegy az, hogy van-e reményünk, és mekkora a felelősségünk, hogy ezt a reményt, az igazság utáni mélységes vágyakozást, az Istenre szomjazást átadjuk egy gyermekeinknek, unokáinknak. Kedves nagyszülők, ne érjétek be azzal, hogy kiharcoljátok a családnál, hogy unokáitok meglegyenek keresztelve, esetleg eljussanak az első áldozásig, bérmálkozásig. Ezt a reményt, vágyakozást adjátok át nekik. Nem baj, ha nem látjátok, mi lesz az eredménye. Ti csak mutassátok fel azt a legnagyobb emberi értéket, amely az embert egyáltalán emberré teszi, hogy nem éri be a láthatóval, kézzelfoghatóval, azzal, ami pillanatnyilag élvezetes, hanem a jövő felé fordul, s a végtelenre törekszik. A leghatásosabb nevelés az a példaadás, amely nem pusztán pedagógiai eszköz, hanem élet, ahol őszintén megnyilatkozik az ember szíve mélyéről fakadó, elementáris vágy Isten után. Enélkül a vallásos nevelés mit sem érő képmutatás, amely csak arra alkalmas, hogy egy életre megutáltassa a gyermekkel mindazt, ami az egyházzal, vallással kapcsolatos. Mert azok, akik a legközelebb álltak hozzá, elzárták előre a forráshoz vezető utat. És még valami nagyon fontos, a szüntelen imádság. Szűz Mária olyan családban nőtt fel, amelyet Isten imádása és a jelenlétében való járás fogott össze. Ki tudja, milyen kincset bízott rád az Isten gyermekeidben, unokáidban. Amint a nagy művészekről, a történelem nagy alakjairól ki lehet mutatni, hogy lettek zsenik, nem minden előzmény nélkül, hanem többnyire az őseiktől örökölt tehetség koncentrálódott bennük, úgy a szentek sem, még a szűzanya sem közvetlen isteni beavatkozás folytán váltak szenté, hanem széles körben sugárzó életszentségük névtelen szentek sokasságának imáiból és könnyeiből sarjadt ki.
Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
Čítanie Jézus svätého evanjelia podľa Jána. Rozdává sediacim, koľko chceli. Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského, čiže Tiberiackého mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: "Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?" Ale to povedal len preto, že ho skúšal, lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal: "Ani za 200 denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému uísť čo len kúsok." Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: "Je tu chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 ryby. Ale čo je to pre toľkých?" Ježiš povedal: "Usaďte ľudí." Na tom mieste bolo mnoho trávy a mužov si tam posadalo okolo 5000. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim, podobne aj z rýb, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo na zmar. Pozbierali teda a odrobinami z 5 jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili 12 košov. Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet. Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám. Počuli sme slovo Pánovo.
A mai napi evangélium következik roma nyelven.
Palakadi o Jézus per Dalgélas, per a Galilea kopái, per a Tibériás eszkopái. Budzséne zsannas palalesztek, e diknas, per a naszvále csudikerde. O Jézus opregélas pejek pláj, haj kotetélebes laszpeszke szityárdenca. Pasa szöse patrágyi, le biboldengo bárogyész. Kana o Jézus krújál diklasz, haj diklasz ke budzséne zsannas leszte, puslasz katharo Filep. Kathar lasza máro, te avelletek ham. Kadianda kodi puslasz, ke kamlasz te zumaven lesz, vajaba zsannas szokerla. Dújsela do rengo máro de avilasz, hajla dosta pe katyi káverlik bukáte perel szakoneszke. Penel e Filep. O jeksityárdo, o Andreas, le Simon Petrosko prál dumadas. Szikat helyek sávó, kasszi pánzs máre, haj dúj máse, beszoszikodó katyi zsénenge. O Jézus muklasz lenge, besaventéle le manusen. Pekadothan but sukár csárszasz. Kadalasz a télebesle, haj ferile murszasz le kampánzs míjí. A tuncsi o Jézus, ande o vaszt laszo máro, szvuntona izdasz, haj ábridasz lesz, le télebes a de manusenge, haj tumna kade viandele máse das katyis a denuma kamlasz. Kana csáile, pendasz lenge szityárdenge. Kidenket hánesz a ásilasz, nat rumulpesz. Ket hánesz kide, haj desu dúj kosnyi cíp hergyile, kodole máre, szóandele pánzs márokot hemukle kodol, kon chále. Kanale manusa dikle la csuda ke szemnura, szave o Jézus kerdas, kade vorbinas. Csáce, sajszi kado ke kadoj proféto, kaszke trubulte a veltarandéluma. O Jézus számalas ke krújál kamentelen lesz, haj zórszilas a kament son le krájeszke, ande pedig káda, palpálegélasz, poplaj korkóri.
Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
Evangélium nach Johannes. Danach ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fass der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus: Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Da sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Brot für 200 Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm: Hier ist ein kleiner Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, doch was ist das für so viele? Jesus sagte: Lasst die Leute sich setzen. Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich, es waren etwa 5000 Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten, ebenso machte er es auch mit den Fischen. Als die Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brotstücke, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten 12 Körbe mit den Stücken, die von den 5 Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen, um zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Wort des lebendigen Gottes.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes teológia professzor Belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Ki az én embertestvérem? Uram, hadd növekedjek és bővelkedjek a mindenki iránt való szeretetben. Hallottátok a parancsot, szeresd embertársadat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért. Így lesztek fiai mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszakra is. Esőt ad az igazaknak és a bűnösöknek is. A mózesi törvény szerint az embertestvér szeretete nem terjedt túl a vér kapcsolatain és a haza határain. Jézus egy pillanat alatt megújítja a törvényt. A szeretet parancsát kiterjeszti minden emberre, nem zárja ki az ellenséget, a bűnösöket, az idegeneket. A keresztény szeretet példaképét a mennyei atya szeretetében jelöli meg. Amikor a törvénytudó megkérdezi, kit tekintsek embertársamnak, a mester elmélet helyett egy kézzel fogható példával szolgál, az irgalmas szamaritánus példabeszédével. Nincs szükség vitára annak eldöntésére, hogy valaki embertárs vagy nem. Minden ember az. A lényeg az, hogy mindenkit embertestvérünknek tekintsünk, vagyis úgy közeledjünk minden emberhez, különösen a szükségben lévőkhöz, hogy ne törődjünk egyáltalán azzal, milyen eszméket vall, milyen párthoz vagy valláshoz tartozik. Egy szóval úgy, mint a szamaritánus. A történetet könnyű megérteni, de gyakorlati alkalmazása megkívánja a gondolkodásmód teljes fölfordítását, főképp pedig mély megtérést, hogy így megfeleljünk a Krisztus által megújított szeretett törvénynek. A keresztény is nagyon hajlamos arra, hogy azokat szeresse, akik őt is szeretik, akik a baráti köréhez, vagy ugyanahhoz a párthoz tartoznak, vagy akikből valami hasznot húzhat. Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? És ha nem köszöntitek csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Hát nem így tesznek a pogányok is? A pogány szellem kezet emel a szeretet ellen és tönkre teszi. A szeretet indítéka nem az embertársban, nem szeretetében, nem hasznos szolgálataiban, nem képességeiben, még csak nem is a rokonszenvben, vagy a vérségi kapcsolatban áll. A szeretet indítéka kizárólag és egyedül Isten, akinek minden ember gyermeke. Isten azt akarja, hogy őt fedezzük fel és szeressük minden emberben, hogy rátaláljunk. Talán mélyre kell ásnunk egy kellemetlen természet érdes megnyilvánulásai vagy hibái, vagy a rossz romjai között. Az ok, ami a testvéri szeretetet indokolja, tanítja Szent Tamás, Isten. Embertársunkban Istenbe épültségét kell szeretnünk. Ez pedig annyit jelent, hogy teremtményi és Isten gyermeki mi voltában Istenhez tartozását kell szeretnünk. El kell ismernünk és szeretnünk a megváltásra való jogát, a Krisztus titokzatos testéhez való tartozás jogát, az örök élet és az örök boldogság birtoklására vonatkozó jogát. Mivel minden ember Isten teremtménye, ez annyit is jelent, hogy meghívást kapott ezeknek a javaknak élvezésére, és ha még nem örvend ezeknek, akkor a teologális szeretet ezek távlatában szereti őt, és gondoskodik arról, hogy mindezeket a javakat valóban elérje. A szeretet soha nem csupán rokonszenv és emberi érzelem vagy tiszta filantrópia, szeretni Isten miatt kell, Isten parancsából. A szeretet csak így lehet egyetemes, és terjedhet ki azokra is, akik ezt esetleg nem érdemlik meg, vagy nem kedvesek, szenvedést okoznak, vagy hálátlanok, vagy bizonyos esetekben kimondottan árulók. Isten vajon nem így szerette az embereket? Isten azzal tett tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Isten, hogy szeressen minket, nem várta meg, hogy bűn nélkül legyünk. Krisztus se várakozott élete odaadásával addig, míg barátai leszünk. A keresztény, ha meg is van keresztelve, nem az Atya gyermeke, nem Krisztus testvére, ha nem éli az Atya és a Fiú szeretetét. Isten szeretete pedig azt jelenti, hogy ő előbb szeretett minket. Ezért a keresztény szeretetnek kell mindig megtennie az első lépést. Ne várjon arra, hogy kedveskedve elébe menjenek, hogy tiszteletnyilvánítással serkentsék, hogy hódoljanak előtte, vagy kinyilvánítsák rokon szemüket. Krisztus szeretete ezt jelenti. A szeretetet arról ismertük fel, hogy életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk tehát életünket adnunk testvéreinkért. Talán túlságosan sok lesz, ha jót teszünk azokkal, segítjük és szolgáljuk azokat, akik nem szeretnek minket, ha feláldozzuk magunkat értük, sőt, talán életünket is. Ezt sem kell kizárni. Amikor Krisztus életét adta értünk, akik a bűn miatt halottak voltunk, és talán soha nem voltunk igazi barátai. Még mindig az embertárs. Taníts, Uram, hogy előre haladjak a szeretetben. Szeresd embertársadat, mint saját magadat. Ez a Jézus által megerősített parancs meglepően részletes kommentárral megtalálható már a zsidó törvényben is. Például, amikor aratjátok földetek termését, ne vágjátok le a föld színéig, ne böngészd át szőlőtőkéidet, és ne szedegesd föl a fürtről lehullott szemeket. Hagyd ott a szegénynek és az idegennek. Vagy pedig, ne használd ki és ne zsákmányold ki embertársadat, a munkás bére ne maradjon nálad másnap reggelig. Felvethetjük a kérdést, vajon a kereszténység eljut-e erre a finomságra? Másik példa. Ne táplálj szívedben gyűlöletet testvéred iránt. Ne légy bosszúálló, ne gyűlölködj néped fiaival. Igazi előjátéka ez az evangéliumi szeretetnek. Van a kereszténynek mit megfontolnia, annál is inkább, mert az evangélium ezt a magatartást követeli meg tőle, nem csak testvéreivel és honfitársaival, hanem minden emberrel kapcsolatban. Tóbiás könyvében egy másik igen jelentős buzdítást olvashatunk. Amit magadnak nem szeretnél, azt másnak se tedd. Ez negatív megfogalmazása annak a parancsnak, hogy az embertársat úgy kell szeretnünk, mint saját magunkat. És ez egyáltalán nem kevés. Jézus ezen túlmegy, és megadja a parancs pozitív értelmezését. Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük. A keresztény nem elégedhet meg azzal, hogy nem gyűlöl, nem akar bosszút állni, nem tart haragot, nem akar rosszat tenni. Jót kell tennie. Meg kell tennie embertársának mindazt, amit a maga számára kíván. Beláthatatlan terület ez. Aki átsiklik ezen a parancson, azt gondolva, hogy ez számára már bevégzett tény, csak azt mutatja meg, hogy igen felületesen érti. Önmagának mindenki olyan nagy jót akar, és ha sikerülne, hogy valóban ugyanazt akarja bármely embertársának, a testvéri szeretet problémája megoldott lenne. Minden ember őszinte, nagylelkű és hűséges barátja lenne a másiknak. Ez volna a legnemesebb barátság, mivel Istenre épül és Isten szeretetében gyökerezik. A zsinat a keresztény életnek pontosan ezt a tanúságtételét kéri minden egyes hívőtől. Fűzzék szorosra a tisztelet és a szeretet kapcsolatait. Fűzzék szorosra mindazokkal, akikkel együtt élnek, vagy akikkel életútjukon találkoznak. Jézus tehát a testvéri szeretet pozitív szempontját hangsúlyozza. Szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót haragosaitokkal. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, imádkozzatok rágalmazóitokért. Annak, aki elveszi köntösöd, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj. Nem túlzás ez, szeretnénk mondani. De ki az, aki nem hasonló bánásmódot kívánna magának, akkor is, ha rosszul viselkedett, megsértett valakit, vagy szüksége szenved? Valljuk be, amikor más jó és nagylelkű velünk, azt soha nem tartjuk túlzásnak. Akkor látjuk csak túlzásnak, amikor rajtunk a sor, hogy hasonlóképpen tegyünk. Az evangéliumi szeretet nagy ellensége az önzés, ennek tudható be, hogy a keresztény gyakran eltorzítja az Úr parancsát. A maga számára a szeretet igen nagy mértékét igényli, mások iránt azonban igen szűk mértékkel mér, és még akkor is azt hiszi, hogy túl sokat tett, amikor szinte teljesen elhanyagolta a testvéri szeretetet, és csak kabzsi módon hintette el ennek magjait. Ürügyül általában az okosságot és az igazságos mértéket szokták felhozni, vagy azzal mentegetik magukat, hogy az evangéliumot nem kell betű szerint érteni, elég annak a szelleme is. És mégis az evangéliumi szellem ez. Jót kell tenni mindenkivel, személyesen, lemondani saját javunkról, még ha ostobának tartanak is ezért. Az evangélium szelleme forradalmi. Nem hagy békét az önzésnek, teljesen ki akarja füstölni, nyílt ellensége a kényelmes keresztény életnek, nagylelkű, kézzel fogható és gyors szeretetet követel. A zsinat ebben a szellemben tanítja. A zsinat újra és újra sürgeti az ember iránti tiszteletet. Mindenki köteles embertársait kivétel nélkül úgy tekinteni, mint másik önmagát. Törődni azzal, hogy élhessenek és birtokolhassák az emberhez méltó élet feltételeit. Senki se utánozza azt a gazdagot, aki a szegény Lázárral mit sem törődött. Napjainkban különösen sürgető kötelességünk, hogy közel érezzük szívünkhöz megkülönböztetés nélkül minden embert, és ha ránk szorul, siessünk is a szolgálatára, még ha az akár egy mindenkitől elhagyott öreg, egy igazságtalanul lenézett vendégmunkás, vagy egy hontalan, akár pedig egy házasságon kívül született gyermek, vagy egy éhező, aki fölkavarja lelkiismeretünket, eszünkbe juttatva az Úr szavát, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Ahogy én szerettelek titeket, Úr Jézus, hadd szeressük egymást úgy, ahogy te szerettél minket. A testvéri szeretetet tökéletesítő utolsó esetvonást és annak legmagasabb rendű kifejezését Jézus búcsú beszédében adta meg tanítványainak. Indulóban van. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Valaminek azonban köztük kell maradnia, mint egy meghosszabbítva jelenlétét. Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást. Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Annak a szeretetnek, amellyel elhalmozta tanítványait, köztük kell maradnia, és meg kell mutatkoznia a kölcsönös szeretetükben. Maradjatok meg szeretetemben, mondja nem sokára. Maradjatok meg, nem annyira azért, hogy saját magatok egyénileg élvezzétek, hanem hogy megéljétek kölcsönös kapcsolataitokban. Ez lesz világos megkülönböztető jegyük. Arról tudják meg majd rólatok, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ez a magatartás tanúsítja majd a leghitelesebben, hogy Krisztushoz tartoznak. Az ószövetségi szeretet parancsot, szerest fele barátodat, mint önmagadat, Jézus is megerősítette, de kiegészítette, sőt, új parancsá tette. Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Az ősi formula már érvényét vesztette, amikor Jézus a testvéri szeretet példaképét és alapját a mennyei Atya szeretetében jelölte meg. Ez a szeretet azonban, bár a teremtés, a gondviselés, a megváltás által a legkülönbözőbb módokon nyilvánult meg, nehezen megközelíthető. Az embernek szüksége van arra, hogy egy húsból való szív által ismerje meg az isteni szeretetet. És Krisztus rámutat saját szívére. Ahogy én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Krisztusnak az Atya végtelen szeretetét emberi formában kifejező szeretete lesz az új törvény zsinór mértéke. Ez az új parancs, az ő parancsa. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Ezután a testvéri szeretet gyakorlásában nem emberi, hanem isteni mértéket, Krisztus szeretetének mértékét kell alkalmaznunk. A határok eltűnnek, nincs többé szűkre szabott mérték. Minél jobban behatol a keresztény Krisztus végtelen szeretetének misztériumába, annál inkább megsejti, meddig kell elmennie testvéri szeretetében. Isten új népének törvénye az új parancs. Úgy kell szeretni, ahogyan maga Krisztus szeretett bennünket. És hogy ez megvalósulhasson, a keresztény ember a fiúnak a sok testvér között az elsőszülöttnek a képmása, megkapja a lélek zsengéit, és így teljesíteni tudja a szeretet új törvényét. A zsinat ismételten sürgette. Minden hívőnek kötelessége, hogy úgy szeressen, amint Krisztus szeretett. Az egyetlen út megnyílni a Szentlélek tevékenységének, aki Krisztushoz alakítva megkereszteltet, belé árasztja az ő szeretetét. Ezen isteni ajándék nélkül az új parancs abszolút megvalósíthatatlan lenne, és Jézus se adhatta volna. Az ajándékot azonban megkaptuk, az út nyitott. Minden keresztény képes arra, hogy utánozza, és utánoznia is kell Krisztus szeretetét. Líziói Szent Teréz az új parancsról elmélkedve ezeket írta. Ahogy Jézus szeretett, ez a parancs biztosítékát nyújtja annak, hogy a te akaratod bennem szeretni mindazokat, akiket szeretnem rendelsz. A valóság az, hogy a keresztényben, aki megmarad Krisztus szeretetében, maga Krisztus szeret, ő bocsát meg, ő üdvözít. Ezt jelenti a titokzatos test misztériuma, a test isteni, megdicsőült feje továbbra is tevékenykedik a tagokért, a tagok által. Sürgősen helyet kell neki adnunk, teret kell neki biztosítanunk, teljesen rendelkezésére kell bocsátanunk magunkat, hogy Krisztus tanítványai szíve által folytathassa a világban szeretete kiárasztását. Senki sem szeret jobban, mint az, aki az életét adja barátaiért. Jézus azzal magyarázza a parancsát, amit most ő készül megtenni minden emberért. Idáig kell őt követnünk. Életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adnunk testvéreinkért. Ez jelenti a szeretet új törvényének nagy valóságát. Sok igazi keresztény, szent élte meg ezt a valóságot. A szeretet új törvényét Krisztus vére pecsételte meg. Most tanítványainak kell ráütniük saját vérük pecsétjét. Nem mindenkitől kérnek majd ennyit, de az minden kereszténynek kötelessége marad, hogy életét a testvéri szeretet feladatának szentelje, és így eleven tanulja legyen Krisztus szeretetének.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes teológia professzor belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
A nap imája.
Ima mennyei kenyérért. Hálát adok neked, mert nálad mindig van kenyér számunkra, még ha nem is tudunk róla. Áldott legyél, atyánk, akinek úgy tetszik, hogy megosszuk egymással kenyeredet. Áldunk téged, Jézus, aki testet kenyerével táplálta testet tagjait. Kérünk, vezess ki minket a pusztába, és add nekünk minden nap e mennyei kenyeret, mely megerősíti szívünket az országodba vívő hosszú úton. Ámen.